megszabadítanak tőle, másrészt pedig a lehető legkisebb áron. Mert az összes többi funkciótól eltekinteni. Hát egyrészt nem lehetne eladni, ugye, mint a Szent Korona tulajdonát.
Na most, én most már lassan 20 évvel ezelőtt nagyon szerettem olvasni a HVG-t, ugye? Hát a 80-as évek elején a heti világgazdaság az olyan volt, mint a piaci, a nem tudom mi, a jövő, a modern. Most már kevésbé. De a HVG-nek volt egy száma egy vagy két hónappal ezelőtt, ami Kínáról tartalmazott egy cikket. Azt mondja, Kínában ki lehet zsákmányolni a kínaiakat egy külföldi tőkésnek. Hazaviheti a profitot, alacsony bért fizethet, mindent tehet. Egy dolgot nem tehet. Egy négyzetméter földet nem vásárolhat meg. Mert Kínában 5000 éve tudják, hogy a föld mai szóval nem tőke, az valami más. Tehát a külföldi tőkés 30 vagy nem tudom 40 évre bérelhet egy gyárterületet, és utána szépen el kell számolni. Tehát nem mondhatja, hogy akkor itt most kialakítok egy kis
Hollandiát vagy.
Igen, vagy valami. Ez föl sem merül. Magántulajdon. De most a másik az, hogy meg akartam nézni tegnap vagy tegnap előtt. A Bibliában van egy szép mondat, hogy örök áron nem adhatjátok el a földet, ez az Ószövetségben.
Igen,
van, mert csak vendégek vagytok, vendégeim vagytok a földön. Én nem tudom, hogy melyik fejezetben van.
Azt már én sem tudom.
Azt kerestem, nem találtam. Tehát több ezer éves, sok ezer éves tudás az, hogy a föld az nem cserélhet úgy gazdát, mint egy kabát vagy...
Ki kell térnünk egy pillanatra a kettős mércére, mint a legaktuálisabb fogalomra, amivel most itt röpködnek az erőviszonyok között a szándékok. Sajnos egyértelműen meg kell állapítani, hogy ahogyha nekünk, minket kell tőle megszabadítani, akkor igen olcsó, majd hogyha birtokban van másnál, akkor már nekünk nagyon drága lesz.
Ha a másik piacra kívánja vinni.
Hát ez az.
Ha meg nem kívánja piacra vinni, akkor annyi sem lesz. Itt egyszerűen ez egy elfajulása a közgazdasági fogalmak használatának, nem mondanám, hogy a közgazdaságtannak, mert azért aki figyel, az megtalálja a vonatkozó részeket a közgazdaságban, például ezt, hogy a föld nem tőke, de valami olyan versenyfutás van, hogy ki a vonalasabb, ki a jobban belesimuló annak érdekében, hogy egy ilyen kiszipolyozott állapotban anyagi, egzisztenciális biztonsága legyen, hogy tegnap találkoztam egy öreg nénikével, igazán egyszerű hölgy volt, szóval nem egyetemet meg egyebeket végzett, és azt mondja, hogy hát ő nem egészen érti, hogy miért kell neki állandóan versenyezni. Mert nyugdíjasan is állandóan azt állítják elő, hogy hát aki gyorsabban fut, meg jó, hogy ő úgy fejezte be, hogy hát ő gyerekkorában úgy tanulta hittanórán, hogy ha a másik lemarad, akkor meg kell állni, föl kell segíteni, tehát nem úgy megy, hogy egy ilyen gyilkos hajsza.
Mert ez egy más kultúrából ered, és most már akkor hozzá kell tenni ezt az elméleti részletet, hogy itt mindennek az oka a mammon, vagyis a pénzcentrikusság. És ez nyilvánvalóan, most ki kell térni az egészen aktuál politikára, ha valaki olvassa a magyar sajtót, akkor többek között Csurka István egyik cikkét tudom ajánlani a figyelmébe, ahol azt írja, hogy ennek a rendszernek megvannak számlálva a napjai. Lehet, hogy most még egy kicsit erősödik, de szét kell zuhannia, mert emberellenes. Hát így nem lehet élni, mert ez minden természeti és isteni törvény ellen való. Ezt egy kultúra propagálja, de akkor ennek azzal kell buknia.
Na mostan egy irodalmár az így tekint rá, hogy azt mondja, hogy látom, hogy emberellenes, tehát ez előbb-utóbb vagy ő, vagy mi, de ez így tartósan nem maradhat együtt. De hát az alkotmány az a sarokpont, vagy az az összekötő szál, a valós alkotmányos értékek, mert ugye mi történt? Hát az történt, hogy egy gépezet, mondjuk ez a piaci gépezet, tehát a gazdasági gépezet, ez kicsúszott az ember kezéből, szóval ez olyan, mint amikor valaki elkezd irányítani egy olyan gépet, ami, ami erősebbé válik.
Megvadul, és
kicsúszik a kezéből.
És elgázolja.
Mint egy nagy fúrógép, ami egyszer csak nem bírom tartani, és akkor ott nagy bajok jöhetnek. Tehát meg kéne keresni a pénzzel kapcsolatban is azt, hogy hol vétettünk. Egyébként nagyon lehet tudni, mert mindig volt a pénzzel probléma, mindig voltak emberek, akik félreértették, és nem eszköznek tekintették. De itt az 1900-as évek elején, amikor a hitelpénzrendszer megerősödött, és lépésről lépésre elvált az aranypénztől, ott volt egy furcsa dolog, ez talán szabad itt behozni. Az aranypénzt egy határon túl nem lehetett hamisítani. Tehát nem lehetett megcsinálni, hogy van egy kiló aranyam, és abból
két kiló pénzt csinálok.
És abból 10 kilót.
Vagy tizet.
Szóval igen. Ez nem ment. Trükközni lehetett, ide dugtam oda, azt mondtam, itt van, pedig ott volt, de azt, hogy abból 10 kiló legyen, ezt nem lehetett. És jött a hitelpénz ettől a mennyiségi korláttól, ami az aranyban fizikailag benne volt, a hitelpénz megszabadult. És amikor örültek, hogy háború meg egyéb alkalmakkor nincs pénz szűke, nem gondolták végig, hogy mi lesz helyette. Tehát a hitelpénzt az gond nélkül lehet írni oda a nullákat. Nem a tízszeresét, hanem az ezerszeresét. Nincs kontroll alatt. Mint amikor elkezd egy tartálynak úgy a fala átereszteni. Így valahogy minden szétfolyik. Ez egy szabályzás, egy elméleti kérdés. De ebbe vagyunk benne nyakig. Most ezt elfogadni, hogy egy ügyetlen, egy rossz, egy lekésett szabályozás, hogy ez a piac törvénye, meg én nem tudom micsoda, amit ma mondanak erre, ez biztos, hogy tévedés. Most a magyarságnak van egy olyan szerencséje, mert ezt nem mondhatnám másnak, ez egy szerencse, hogy van egy 1000 éves alkotmányos hagyománya, annak van egy nagyon szerencsés elméleti konstrukciója, mert lehetne rossz hagyományunk is, nem? Hát vannak rossz hagyományok. Igen. Attól, hogy régi, nem biztos, hogy jó. Ez egy nagyon jó konstrukció ez ma is használható. Mi ennek tartva a hátunkat javítani tudnánk a helyzetünkön.
Csak sok-sok ilyen társaság kellene, ilyen jószolgálati testület, ami aztán meg is tudna hízni, és el is tudná érni hatékonyabban az eredményeket, hogy a köztudatba úgy menjen át, mint amikor egyrészt valamikor volt, de hát nyilván az más történelmi kor volt, amit ma már csak elmúltnak lehet megfogalmazni, de az nem jelenti azt, hogy nem lehet elérni a jót, vagy nem lehet elérni a jobbat. Hát amikor már tudjuk, amikor a tudomány már odáig fejlődött, hogy tudjuk, hogy milyen eszközeink lehetnek, mi mindennel tudunk bánni, azt is látjuk, hogy hol hibáztuk el, és attól még azon lehet javítani.
Hogyne. Van a Kocsis István, talán ismeri a színműíró, aki szintén foglalkozik a...
Volt vendégünk ebben a műsorban, igen. Nem is olyan régen. Igen.
De most őneki van egy mondata. Én úgy olvasom őt, hogy vannak ilyen kiragadható, aminek csak foglalata a többi szöveg. Az egyik ilyen, hogy aki Trianonnal akar foglalkozni érdemben, annak le kell vetkőznie a pszichózist. Tehát trianoni pszichózissal nem lehet Trianonnal foglalkozni. És nem csak aki azt mondja, hogy mindent megold az, hogyha itt visszaállítják a 14 előtti határokat, hanem például Kovács László is, a MSZP-nek a vezetője, aki egyszer produkálta azt, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy időjárás a Kárpát-medencébe, és akkor kiesett a székébe, hogy itt a magyar parlamentben ilyet, hogy Kárpát-medence nem lehet kimondani, ez is trianoni pszichózis.
És a gyereknek az iskolába elveszik a Nagy Magyarország jelvényét, azzal a pszichózissal, hogy az bizonyos magyarországi megfogalmazhatatlan kisebbségeket, mert hol vallási, hol faji, hol nemzetiségi, de igazából egyik sem, vagy igazából mind, hát nagyon egyszerűen nyilvánvaló, hogy miről van szó, de állítólag ezeket sérti, ezeknek az uralmát sérti. Az az öntudat, ami ehhez ragaszkodik. Így felfogom, de azért, hogy én azzal, hogy identitással rendelkezem, és tudom, hogy mit szeretnék, és nem hagyom magam behetetni azzal, amit itt a valóságsoktól kezdve az összes bulvárlapon keresztül kapok, Hát az egy különbség azért.
Na most ugye, hogyha vörös csillagot rakott volna föl a gyerek, ami nyíltan önkényuralmi jelkép, akkor valószínűleg kevésbé lett volna a probléma. Igen. Ráadásul a magyar nemzet fogalom, és ez nem utólagos kitalálás, az a nyelvi, vallási, faji különbséget nem zárta ki. Tehát az egyet mondott, hogy ha te szolidáris vagy, elfogadod az alkotmányos alapelveket, akkor lehetsz a nemzet tagja. Hát hányan voltak olyanok, hogy alig beszéltek, vagy nem beszéltek magyarul, és magyarnak, régi szóval hungarusnak számítottak. Ugye Széchenyit a dajkája tanította meg magyarul.
Na, de ezt nem tudja egyik utódállam sem gondolkodásában, tehát sem nemzetfilozófiájában, sem alapállásában sem, mert csak az ősdű és a kiirtásra irányuló indulat van benne, holott nem ezt kapta 1000 éven keresztül tőlünk.
Na most ebben én nem vagyok annyira otthon, itt megint a kocsis, meg mások Kéfer
úr. Saját tapasztalatból beszélek, mert volt szerencsé.
Hát igen, a nemzet az egy több generációs létező entitás. Ugye van 1000 éve magyar nemzet. Az állam is egy 1000 éves entitás. Az alkotmány, a nemzet államalkotó akarata, tehát szintén egy több generációs valami. Most ez azért fontos, mert ha tudomásul vesszük, hogy nem csak ez a liberális felfogás, tehát szélső liberális, hogy csak az egyén van, és ott kezdődik a világ, hogy megszületik, és ott fejeződik be, hogy meghal, és mást ő nem tudhat, hanem vannak sok generációs, például nemzeti entitások, akkor van olyan, hogy egy folyamat elindul az egyik generációban, és mire végig cseng, addig már az unokák élnek. Tehát ez erről már nem szokás beszélni.
Nem beszélve arról, hogy vannak olyan tudás csoportok, halmazok, mennyiségek, összességek, amik nemzedékek százain keresztül öröklődnek és továbbítodnak.
És hát, ha jól tudom, akkor az eredeti állapot az volt, hogy az első világháború után is, ahol szavazásra került sor, ott nem került sor elcsatolásra. Tehát ez a dolog, hogy ha nemzedékeket úgy idomítanak iskolába, most a szomszéd államokra gondolok, hogy csak azt kapják egy ilyen szembeállító ismeretanyagot, akkor az azért nem azonos azzal, hogy... Tehát ott még van egy remény arra, hogy ha ő ezen átlát, akkor nem arról van szó, hogy mi jobb színbe kerülünk fel előtte, hanem azt mondja, hogy hát azért én egy ilyen originális, alkotmányos viszonyrendszerben szívesebben élek, mint egy ilyen nagyon kemény, de nagyon sajátos diktatúrában. Tehát amikor itt az elején szó volt arról, hogy a nemzetgyűlésnek kik lehetnének a tagjai, ha most egy széles körben értenénk, akkor biztos, hogy a nem magyar anyanyelvű szomszéd népek szekció az csak akkor állhat fel, ha ők azt mondják, hogy ők szeretnének idejönni. De hát akkor, tehát, hogy beérik-e az az idő, amikor azt mondják, hogy egy a magyar Szent Koronával jellemezhető valódi alkotmányos viszonyban szeretnének társországok, vagy Szent Korona országai lenni, mert ezt egy jó... Hát ezt én nem tudom. Vannak, akik azt mondják, hogy ők kifejezetten ilyen folyamatokat, ilyen trendeket vélnek felismerni.
Ezzel kapcsolatos lehet az a feltételezésem, hogy bízni lehetne a jó példa erejében is. Tehát, hogyha már egyszer bevált, és ha már évszázadokon, évezredeken keresztül mondjuk működött, akkor miért ne lehetne most is élni vele? Vagy miért ne lehetne vele elképzelni a jövőt? Sőt, tovább megyek, szükségszerű ezzel elképzelni a jövőt.
De hogy mennyire rajtunk is múlik, tehát, hogy ez a folyamat azt jelenti, hogy nekünk részt kell benne vállalni. Ugye az utóbbi években állandóan elhangzik az, hogy hol a vezér. Tehát minden jó lenne, csak lenne egy vezér. Egy jó vezér. Most ezt nem akarom tovább ragozni.
Igen.
És akkor nekem az fogalmazódott meg, hogy képzeljük el, hogy Kosztolányi van ugye fölébredt a könyvében, a Zrínyi Miklós. Képzeljük el, ha Mátyás király fölébredne, és eljönne közénk, akkor ez egy jó vezér volt, nem?
Igen, mondjuk.
Na most eljönne Mátyás király, szétnézne, találna itt egy hadsereget? Találna itt egy olyan népet, amiben azt mondaná, hogy szeretnék a vezéretek lenni?